Szeretettel köszöntöm kedves mai előadóinkat, kedves vendégeket. Ha azt mondom, hogy ma is egy izgalmas témát veszünk, akkor ezzel újat nem mondok, de tényleg így gondolom. Azon túl, hogy önmagában is érdekes ez a téma, azon túl azt gondolom, hogy nagyon aktuális is a vallás és a kultúra kapcsolatáról gondolkodni. Keresztény körökben ez a kérdés nagyon sokszor negatív felhanggal kerül elő, mintha valamit veszítettünk volna, vagy mintha már semmi sem lenne a régi, és egy ilyen illik, picit búskomor módon ezzel a témával foglalkozni, legalábbis a közbeszédben. Nem gondolom, hogy ez jó lenne, sokkal inkább ezt a témát is az evangélium örömével szemléljük, mint hogy a végén, gondolataimnak a végén szeretnék ide kilukadni, remélem, hogy ez sikerülni is fog. Elsőként én abból indulok ki, hogy a magam gondolatainak az értelmezésére a kultúra fogalmát szeretném picit pontosítani, hogy mit gondolok rajta, pontosabban az egyházi dokumentumok hogyan nézik ezt, és engedjék meg, hogy egy rövid részt olvassak fel a Christi Fidelis Laici kezdetű pápai dokumentumból, II. János Pál pápának dokumentum ez. Persze ez az idézet a zsinati dokumentumoknak gondolatát foglalja össze, és így szól ez az idézet. A zsinat fényében a kultúra szó általános értelemben véve mindazt jelenti, amivel a maga sokirányú szellemi és testi képességét kiműveli és kibontakoztatja az ember. Ismeretszerzés és munkáltal meghódítani igyekszik az egész világot, az erkölcsök és az intézmények tökéletesítésével pedig emberiesebbé teszi a közösség életet a családban és az egész társadalomban, végül az idők folyamán műveiben fejezi ki, közli másokkal, és örökíti meg lelkének nagy élményeit és törekvéseit, hogy azok sokaknak, sőt az egész emberi nemnek fölemelkedését szolgálják. Gyönyörű ez a megfogalmazás. De az is látszik, hogy egész tág értelemben tekint a kultúrára, mindarra, ami az ember minden dimenziójára, kapcsolataira, ismeretszerzése, egyéni közösségi vonatkozásaira is elirányító pontként jelenik meg, és ez nagyon felszabadító mindannyiunk számára. Ez a kultúra fogalom természetesen a vallással kapcsolatban is helytálló, és ezzel kapcsolatban is értelmezhető. Néhány evidenciát is kell megemlítenünk, nevezetesen azt, hogy a kultúra teljesen mindegy, hogy hogyan vélekedek róla, milyennek ítélem azt meg, azt lehet mondani, hogy van. Éppen az előbbi meghatározás okán, és azt is el kell fogadni ugyanilyen valóságnak, hogy én egy kultúrának részese vagyok. Nem csak benne élek, hanem benne fedezem fel önmagamat, benne fedezem fel, értelmezem vágyaimat, benne ismerek rá önmagamra, a világra, és az is ugyanilyen kiinduló pont, hogy a kultúrát én magam is teremtem. Tehát úgy vagyok részese, hogy valamit kapok, de közben a jelenlétemmel bárhogyan is viselkedem, pozitívan, negatívan, cselekvően, visszavonultan, én ezt a kultúrát valamiféleképpen formálom, teremtem. Nagyon izgalmas kérdés, amire már utaltam, az egyén és a közösség kapcsolata, illetve a vallás és a kultúrának a kapcsolata. Hiszen látjuk, hogy ember vallás nélkül nincs, és azt is látjuk, hogy ebben a kapcsolatban, a vallás és a kultúra kapcsolatában éppen az ember maga a kapcsolódási pont. Úgyhogy szerves része ennek a kettős végpontnak. Illetve szeretném még itt ugyancsak kiinduló pontként idehozni Szent II. János Pál pápának a harmadik évezredre kiadott körlevelének egy mondatát, aminek a lényege ez: az a hit, amely nem teremt kultúrát, valójában nem hit. Tehát lehet, hogy hiszek valamiben, lehet, hogy a számomra valamilyen motivációt jelent, erőforrást jelent, de valójában, ha ez nem jelenik meg a maga hatásában, kapcsolataimban, cselekvés, legfőképpen értékeimben, döntéseimben, akkor valójában ez a hit, ez nem tekinthető a szó igazi értelmében hitnek, valamiféle meggyőződésnek, igen. Számomra izgalmas kérdés az, hogy hogyan teremti a kultúra az embert, a vallást, és fordítva, milyen viszonyban vannak ezek egymással. És azt kell látni, hogy az ember, ahogyan egy adott kultúrában önmagára ismer, ez mindenképpen változást eredményez benne. Például a nevelés révén, például a tudás elsajátítása révén, például a szokások elsajátítása révén, vagy azzal való azonosulás okán. És ennek a tanulásnak a folyamán én magam formálódok, és magam ennek megfelelően, vagy ezt követve, vagy éppen ezzel ellentétesen alakítom ki a magam cselekvését, döntéseit is. Ilyen szempontból nagyon izgalmas például az, hogy egy ember a maga világ megismerésével, maga önmaga fölismerésével, az embernek a fölismerésével, ki az ember, mitől értékes, milyen vágyak vannak benne, milyen válaszai vannak az ember alapvető kérdéseire, amikor ezeket a kérdéseket magához közel engedi, akkor nyilvánvalóan egy nagy változási folyamaton megy keresztül, egy tanulási folyamaton, és amikor ez a folyamat meggyőződést érlel, értéket meggyőződést érlel, akkor ennek megfelelően kezd el cselekedni. Ez megmutatkozik a kapcsolataiban, döntéseiben, áldozatvállalásában. Tehát az a kérdés, hogy egy ember alakíthat egy kultúrát, vagy teremthet-e kultúrát, akkor azt gondolom, hogy a válaszunk az, hogy igen. Mert tudom a magam belső meggyőződésével, értékrendjével a kapcsolataimat, a munkámat, a dolgokhoz való viszonyomat alakítani, formálni. És az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy adott kultúrában, annak szokásaival, modelljeivel, életvitelével, világmegismerésével, vagy éppen a törvényeivel is tud engem befolyásolni. Hiszen, csak egy példát mondjak, ha egy társadalomban, egy kultúrában mondjuk a család értékként jelenik meg, és a törvények ezt az értéket a maguk erejével támogatják, akkor nyilvánvalóan abban a kultúrában, mondjuk a család, mint érték, egy jelentős bázist képvisel. Ugyanebben az esetben mondjuk a törvények kevésbé támogatják, vagy biztosítják a családnak a jogát, abban az esetben a család, mint intézmény is, és benne az ember, sokkal gyengébb helyzetben találja magát, veszi észre magát, vagy ismeri meg magát. Nagyon izgalmas az is, hogy egy adott kultúrában milyen a világ megismerésnek a rendje. Például az iskolarendszer, az oktatásrendszer. Milyen módon gyűjtöm az információkat, milyen tanulási folyamatoknak vagyok részese magam is. Vagy beszéljünk arról is, hogy például a művészetek milyen szerepet kapnak mondjuk az ember nevelésében. a szép hogyan jelenik meg egy adott kultúrában értékként, vagy éppen például csak a hasznosság ural bármit is. Tehát azt lehet mondani, hogy egy értelmezési közegként jelenik meg az a kultúra, amely körülvesz bennünket, akár úgy, hogy segít értelmezni, akár úgy, hogy éppen elfedi a jelenségeknek az értelmét, vagy éppen nem segít az értelmezésben. Ugyancsak, és az előbb ezt kifelejtettem mondani, ugyancsak fontos kérdés például a vallás kultúra kapcsolatában, hogy azon túl, hogy mit mond egy vallás vagy egy kultúra az emberről, nagyon fontos az például, mit mond a személynek a méltóságáról, mit mond a férfi-nő kapcsolatáról, mit mond egy adott vallás, vagy abból fakadóan a kultúra, a család, a szülő-gyermek viszonyáról, vagy mit mond például a bűn és a megbocsátásról. Ugye ezek abszolút olyan periférikusnak tűnő dolgok lehetnek, vagy tűnhetnek úgy, miközben látjuk, hogy nem. Mert döntően meghatározza két embernek a viszonyát. Például a harag, vagy a megbocsátás. Vagy például egy konfliktusra mi a megoldás, és ezt hogyan tanulom meg. Természetesen a vallás és a kultúra kapcsolatában lehetnek gyengülési pontok is. Például akkor, amikor a vallást meghatározó elemek, azok mondjuk szokássá gyengülnek. Tehát amikor már nem tudom a mi érteket, nem tudom az igazi kérdéseket, csak tudok valamiféle válasznak tűnő dolgokat, és elfogadom. És akkor nagyon gyorsan, egyébként ez nem elkerülhető folyamat, nagyon gyorsan kialakul a szokás, akár a vallással kapcsolatban is, és akkor már nem biztos, hogy a válaszaim meggyőződésből, vagy teljes meggyőződésből születnek. Születhetnek, mert egyébként a szokások segíthetnek is bennünket. De amikor egy bizonyos ponton túl meggyengülnek, akkor már nem adják meg a maguk válaszának az erejét, és bizony meggyengül vallási szokásnak, magatartásnak az értelme, és azt lehet mondani, hogy azok a szimbólumok, amelyek éltetnek, amelyek feltételezik a kapcsolatot azzal, amit jelez, ezek a szimbólumok elsatnyulnak, és nagyon sok esetben csak jelként jelennek meg. Szabad, nem szabad, illik, nem illik. Ugye ez egy ilyen nagyon nagy teherként jelenik meg vallási közösségeinkben is. De kérem, ezt így nem illik. Rendben, és miért nem? Azt nem tudjuk. Vagy vallásos ember így nem viselkedik. Rendben van, de miért nem? Sokszor eltűnik az igazi ok a viselkedési szabályokon túl. Nagyon nagy veszély ez minden vallási közösségben, nem csak a nagy egyházaknál, vagy felekezeteknél, nem csak a katolikus egyháznál. Látjuk ezt a folyamatot kis egyházaknál. 90-es évek elején nagyon sok kis egyház jött létre, éppen azért, mert úgy definiálták önmagukat, hogy mi nem leszünk olyanok, mint a nagy egyházak, és felsorolták, hogy mert nem lesz, nem tudom, nagy templomunk, nem lesz, és akkor sorolták, hogy mi nem lesz. És hát pár évvel, vagy akár már egy évtizede is azt látjuk, hogy 20 év alatt ez az intézményesülési folyamat nagyon szépen lejátszódott, és nyilvánvalóan, hogy ők is hordozzák az intézményi rendszernek örömét és a terhét egyaránt. De mindenképpen van egy veszély arra vonatkozóan, hogy vallási viselkedési formák kiüresedhetnek, és ennél fogva maga a kultúra is nagyon meggyengülhet, vagy éppen teherré válik. Egy alkalommal egy baráti társasággal jártam Ravennában, nagyon gyönyörködtünk ugye a mozaikokban, és nagyon gyönyörű volt látni kis utcákban a művészeket, ahogy ma is készítik a maguk alkotásait, és kérdeztük a fiataloktól, hogy ez fantasztikus, hát ez nagyon jó dolog, hogy ilyen közegben élnek, ide születtek, és azt mondták, hogy igen, néha mi is örülünk ennek, de nagyon kötnek a szabályok. Vagyis, hogy azt a mozaikot, azt hogyan kell készíteni, és csak úgy. És ez számukra teherként is jelenik meg. Nyilván más példát is lehetne hozni ezzel kapcsolatban. Érdemes talán néhány gondolatot szánni a kultúrának mai jelenségeire is, például arra, hogy legalábbis európai kultúránkban, mintha az egységes kultúra szemlélet meggyengülne, vagy mintha talán az igény sem volna ezzel kapcsolatban fontos. Látunk egyfajta ilyen állandó mozgást, szakemberek ezt sokszor ilyen likvid társadalomnak is nevezik, az állandó benne, hogy minden változik, formálódik, alakul. És látjuk azt is, hogy egyfajta kultúrák találkozásának is részesei vagyunk, és persze sok kérdés van bennünk, hogy ebben a találkozásban mi történik. Hogy ez építő, egymás gazdagító, tiszteletet eredményez, elválaszt, végérvényesen falakat épít, vagy pedig mi lesz ennek az eredménye. Mint ahogyan igen-igen elgondolkoztató például az információs eszközöknek a terjedésével az információ szerzésnek, a tanulás folyamatának egy lényegi változása is, ami abszolút kihatással van a személy és személy kapcsolatrendszerére. Nyilvánvalóan ezeket a példákat nem azért mondom, mert bárkit is ijeszgetni szeretnék, vagy valami végítéletről szeretnék itt jósolni, inkább kérdéseket szeretnék föltenni. Egészen odáig menően két példát hozok. A katolikus iskoláink közös tábort szerveztek növendékeik számára, Püspök Szent Lászlóra mentek ki egy pár napra, és két döbbenetes élményről számoltak be a pedagógusok. Az első az volt, hogy a gyerekek 12-13 évesek voltak. Gyerekek közül nagyon sokan egészen ilyen sok hatás alá kerültek, mert ugyanis nem volt térerő. És úgy, hogy egy kislányt ide be kellett hozni orvoshoz, ilyen kvázi sokkos állapotba került. A másik pedig, ugyancsak a tanáruk mesélte, hogy este kimentek dombtetőre, hatalmas távcsővel, és akkor nézegették csillagokat, égitesteket, és egy kisfiú mondja, hogy de nagyszerű, akkor most rácsatlakoztunk a YouTube-ra? De mondja, hogy miért? Hát mert én ott ezt láttam. Tehát akkor most, és akkor el kell magyarázni, hogy nem, objektív, elemek, és ugye ez komoly élmény volt számára. Vagyis, hogy valóság, virtualitás hogyan kapcsolódik, és ez hogyan formálja az embert, és ez mondjuk a vallási életre milyen hatással lehet. Utolsó gondolat, ez pedig az, hogy természetesen egyházi dokumentumaink egyértelművé teszik, hogy az evangéliumnak küldetése van a kultúrák evangelizálásához is. Mint kovász, ami értékel, ami értelmezi az adott embernek a világát, segít őt az emberi méltóságra ráébredni, segíti őt emberi fejlődésében, gondolkodásában. Természetesen az alapvető egzisztenciális kérdések mentén, leginkább a jó-rossz élet utáni vágy kérdésében, és az értelmezésnek a kérdésében. Mi az a jelenség, aminek részese vagyok, mi ennek a célja, és mi ennek a végső célja? Az evangélium gyönyörűen segít ebben bennünket. És alapvetően én úgy gondolom, és ide szerettem volna kilukadni, hogy amikor valláskultúra együtt hatásáról beszélünk, akkor alapvetően egy húsvéti találkozási élményben van részünk, a föltámadott Krisztus találkozik azokkal az emberekkel, akik elveszettnek hiszik őt. És ez az izgalmas, hogy ebben a találkozásban fölnyílik-e a szemünk arra, hogy mi a föltámadott Krisztussal találkozunk, és persze ebben a tudatos találkozásban az a meggyőződés is vezet, hogy Krisztus személyében erő van, erő mindenki számára. Köszönöm szépen!